Köszönöm szépen.
I'm honored to be here and to be able to share God's word with you.
Nagyon nagy tisztesség számomra, hogy itt lehetek és megoszthatom Isten igéjét.
I'd like to talk from Ephesians chapter 2.
Szeretnék Efézus 2-ből beszélni.
And we're going to start in verse 11.
És a 11. versben fogunk kezdeni.
But I think it's important for us to understand the flow of the book.
De szerintem nagyon fontos, hogy értsük így az egész könyvnek a menetét.
And so I'd like to sum up the first few verses.
Úgyhogy szeretnék először az első pár versről így összefoglalni. Efézus 2-t.
It's talking about how the Ephesian believers
arról szól, hogy az efézusi hívők
had been dead in trespasses and sins.
Ők így halottak voltak a bűneik és a vétkeik miatt.
And that they were living their lives
és az életüket
the way that Satan would want them to live.
Úgy élték, ahogyan Sátán akarta számukra.
And that they were far away from God's people.
És hogy nagyon messze álltak attól, akik Isten emberei.
But God in his grace
de Isten az ő kegyelméből
made a way through Jesus
utat készített az Úr Jézus Krisztus által
so that they could be saved by grace
hogy üdvösségre juthassanak kegyelemből
through faith
hit által
apart from works
és a cselekedetektől függetlenül.
And so that brings us to our passage here in starting in verse 11.
Így jutunk el Efézus 2:11. Vershez.
And he says, therefore remember that you
és azt mondja, hogy azért emlékezzetek meg arról,
once Gentiles in the flesh,
hogy ti test szerint egykor pogányok voltatok,
who are called uncircumcision by what is called the circumcision,
akiket körülmetéletleneknek neveznek azok, akiket kézzel metéltek körül,
made in the flesh by hands,
amit testben végeztetett.
What he's saying is that you were not Jewish people.
Erről beszél, hogy ti nem voltatok zsidók.
But the Jewish people were the people of God.
De hogy a zsidók voltak Isten népe.
And so there was a separation.
Így tehát különbséget tett a két csoport között.
He says, at that time you were without Christ.
Azt mondja, hogy ti abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok.
Being aliens from the commonwealth of Israel.
Izrael közösségéből kirekesztve.
And strangers from the covenants of promise.
És az ígéret szövetségétől idegenek.
Having no hope.
Reménységetek nem volt.
And without God in the world.
Mert Isten nélkül valók voltatok ezen a világon.
But now in Christ Jesus.
Most pedig a Krisztus Jézusban.
You who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
Ti, akik egykor távol voltatok, közeliekké lettetek a Krisztus vére által.
For he himself is our peace.
Mert ő a mi békességünk.
Who has made both one.
Aki a kettőt egyé tette.
And has broken down the middle wall of separation.
És ledöntötte a válaszfalat.
Having abolished in his flesh the enmity.
Az ellenségeskedést az ő testében.
That is the law of commandments contained in ordinances.
És ezek a törvények és a parancsolatok.
Now for us this maybe doesn't make a lot of sense.
Lehet, hogy számunkra elég idegenül csengnek ezek a sorok.
Because we have different cultures.
Mert teljesen más kulturális hátterünk van.
But for the Jewish people,
de a zsidó nép számára,
they couldn't have any dealings with the Gentiles.
Nekik ugye nem lehetett közük a pogányokhoz.
They couldn't eat with them.
Nem ehettek a pogányokkal.
They couldn't share a conversation with them.
Nem is beszélgethettek velük.
Or they would become unclean.
Vagy pedig akkor tisztátalanná váltak, ha megtették.
And so this created enmity or hatred between these two groups.
És nyilván így ez a két csoportot eltávolította, sőt ellenségeskedést szerzett.
And only one of these groups could be the people of God.
És ugye ebből a két csoportból nyilvánvalóan csak az egyik lehetett Isten népe.
And the others were left outside.
A másik csoport pedig kívül maradt.
And so there's hatred.
Tehát gyűlölet volt a két csoport között.
But Jesus,
Jézus viszont,
By the blood of the cross,
a kereszten ontott vérével,
he broke down that middle wall of separation.
Ő ledöntötte ezt a közöttük lévő falat.
And it says that he did this to create in himself one new man from the two.
És aztán azt mondja, hogy ezáltal egy új embert szerzett a két csoportból.
Thus making peace.
Békességet szerzett.
And so instead of enmity and hatred,
tehát az ellenségeskedés és a gyűlölet helyébe,
there's peace between these two groups,
békét kötött ez a két csoport,
that have been made one in Christ,
és egyekké lettek Krisztusban.
It says, in that he might reconcile them both to God in one body through the cross.
És itt azt is mondja később, hogy megbékéltette Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által.
Thereby putting to death the enmity.
Megölve azon az ellenségeskedést.
And he came and preached peace.
Eljött és békességet hirdetett nektek.
To you who were afar off and to those who were near.
Nektek távolvalóknak és békességet a közelvalóknak.
This is peace between people.
Ez a békesség az emberek közötti béke.
Who were formerly separated.
Olyan csoportok, akik korábban el voltak egymástól választva.
But now through him we both have access by one spirit to the Father.
De most már általa van szabadutunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához.
And so God's great work was to bring these two very different peoples.
Tehát Istennek az volt a munkája ezt a két nagyon különböző embercsoportot.
And to create one new man from these two.
Egyé tegye és egy új embert hozzon létre.
Where God can be glorified.
Hogy Isten megdicsőülhessen.
And very different people can love each other.
És akkor így nagyon különböző emberek, de szerethetik egymást.
And so go with me to Ephesians chapter 4.
Most ugorjunk Efézus 4-hez.
With all of that in mind.
És ne feledkezzünk meg ezekről, amit most olvastunk.
And Paul is about to tell us about a worthy walk.
És itt ebben a részben is Pál egy azt mondja, hogy méltóképpen járjatok.
And we can see how that's defined.
És itt meglátjuk, hogy hogyan is érti ezt.
He says, I therefore, the prisoner of the Lord.
Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, első vers.
Beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
Hogy járjatok elhívásotokhoz méltón, amelyel elhívattatok.
With all lowliness.
Teljes alázatossággal.
And gentleness.
És szelídséggel.
With long suffering.
Türelemmel.
Bearing with one another in love.
Viseljétek el egymást szeretetben.
Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace.
És igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékében.
So God in the world is working to bring all together in Christ.
Tehát Istenem ebben a világban azon munkálkodik, hogy mindeneket egyé tegyen Krisztusban.
And by his spirit has created unity.
És az ő szelleme által hozott egységet.
And our role is to endeavor to keep that unity.
És a mi részünk pedig az, hogy arra törekedjünk, hogy az egységet megtartsuk.
By humbling ourselves.
Azáltal, hogy megalázzuk önmagunkat.
And being kind and gentle.
És kedvesek vagyunk egymáshoz.
And loving one another.
Szelídek és szeretjük egymást.
And this is because there is one body and one spirit.
Azért, mert egy a test és egy a lélek.
Just as you were called in one hope of your calling.
Mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is.
One Lord.
Egy az Úr.
One faith.
Egy a hit.
One baptism.
Egy a keresztség.
One God and Father of all.
Egy az Istene és Atya mindeneknek.
Who is above all.
Aki mindenek felett van.
And through all.
Mindent áthat.
And in you all.
És mindenben jelen van.
Thank you.
Köszönöm.
Köszönjük, Grant, ezt a bátorítást. Hányan így láttátok, vagy értettétek, gondolom, hogy értettétek, de hányan így kapcsoltátok össze ezeket a nagy-nagy-nagy igazságokat, oké? Ezeket a hatalmas igazságokat, és... igazából... engedjétek meg, hogy itt folytassam, vagy valahol így itt folytassam, és így összebeszéltünk Grant-tel szerintem valamilyen módon, csak így azt a témát adnám, nem kell feltétlen témát adnom, aztán ne felejtsétek, hogy kevesebb, mint 3 órát aludtam, jó? És hogy borzalmas lesz. És hosszú. Viccelek. Na, tehát azt a témát adnám, hogy kegyelem, a kegyelem alkalmazása, a kegyelem és a bevégzett munka alkalmazása a helyi gyülekezetben vagy a kapcsolatainkban. És mennyei atyám, annyira köszönöm a te igédet, és annyira köszönöm azt, amit hallottunk, hogy te mit tettél a Krisztusban. És Atyám, amint a mennyben van, úgy legyen ezen a földön is. Így amint te összeraktál bennünket, összeillesztettél bennünket, egybe szerkesztettél bennünket, Atyám, hagy rajzolódjon ki köztünk is. És most nem, Atyám, a nagy eklézsiáért kérlek téged, hanem a helyi gyülekezetért, ami a te szívednek a vágya, a dobbanása. Húsvér emberek együtt élik az életet, együtt járják az elhívást. Atyám, segíts nekem azt, hogy csak kérem, hogy a te igéd szabadon áramolhasson itt köztünk, adj nekünk figyelmet és fókuszt a meleg ellenére, és hagyj legyél te mindenben megdicsőítve, építs fel bennünket Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy meg volt így a nagy kép, és nézzünk meg egy-egy verset erre, és már jó néhány verset meg fogunk nézni, és Zsolti, megkérlek, hogy csak segíts nekünk, tudom, hogy az a régi Károl, én már az új Károlit szoktam forgatni, mert Pál apostol azt írta, de rendben lesz a régi Károl is, hogyha kiteszed, és kérlek, hogy amíg egy következő írásrész nem jön, nyugodtan csak tartsd ott, hagyj égjen be így a retinánkba, csak kezdjük egy-egy írásrészsel, és gyertek velem, legyünk fürgék, frissek, jó? Efézus 1, nézzük meg a 9.-10. verset, jó, Efézus 1, és akkor olvasd velem ezeket a döbbenetes kijelentéseket, kinyilatkoztatást, amit az írás, tehát Isten szelleme mond, Efézus 1, sőt, már a 8-at is olvassuk, meg a 7-et, nem, 8-at, jó? Gyertek, nézzétek csak! Amelyet ezt a kegyelmet nagy bőséggel közölte velünk Isten, tehát így ránk árasztotta a Krisztusban az ő kegyelmét. Azt mondja így az előző vershez kapcsolódva, így nagy bőséggel, mondjátok bőséggel, bőséggel, oké, okay, bőséggel, ez egy szép magyar szó, így van? Nagy bőséggel közölte velünk, közölte. Mondtam már a történetemet, mikor vizsgáztam autóvezetésből, csak a közéletéről jutott eszembe, akkor Szegeden laktunk, és mikor Lida lányunk megszületett, akkor lett egy autónk, és meg kellett, hát vezetni már tudtam, csak jogosítványt kellett tennem. És a vizsgán, és tudjátok, ott van mellettem a tanár, nem, lehet, hogy hátul van, nem tudom, mentünk a vizsgára, hogy felvegyük a vizsgabiztost. És ahogy mentünk, voltak ilyen bukkanók az úton, és tudod, aknák, nem aknák, segítsetek, hogy hívják? Csatornafedelek, köszönöm. És akkor mondta nekem az oktató, hogy Csaba, majd amikor indul a vizsga, akkor azért, mikor ezek a csatornafedelek jönnek, akkor azért közölje őket. És akkor mondom, jó, rendben, rendben. És így megyünk tovább, és nyilván úgy furcsának hangzott nekem. És mondom, hogy azért visszakérdeztem biztos, hogy biztos. Jó, akkor amikor majd megyünk, és akkor mikor látom, hogy jön, akkor majd mondanom kell, hogy most jön egy csatorna fedél. Azt mondja, nem erre gondoltam, hanem hát a kerékkel így közölje, hogy ne. Mondom, gondoltam, látod, ezért jó megkérdezni dolgokat, jó? Úgyhogy hagyj mondjam ezt, ha így bármi kérdésed van, inkább csak kérdezd meg. Itt a gyülekezetben is, gyere nyugodtan oda hozzám, kérdezd, mert oltári nagy félreértések lehetnek, úgyhogy csak közöld. az első értelemben, vagy valamelyik értelmében. Oké. Okay. Ott vagyunk Efézusnál. Azt mondja, hogy 8. versében mondtam, hogy borzalmas lesz. Nem? Azt mondja, 8. vers. Amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. És itt látni fogjuk, hogy mi az a bölcsesség és értelem, amit így megismertetett velünk, és adott úgy szintén nekünk a kegyelemmel Isten. Azt mondja, hogy megismertette velünk 9. versben akaratának titkát az ő jó kedve szerint. Hogy az ő titkos akarata, amelyet az örök időktől fogva elrendelt önmagában Isten, azt az idő egy pontján kinyilatkoztatta, kinyilvánította, kijelentette, pont ezt jelenti a kijelentés, hogy előhozni és leleplezni azt, és az ő öröktől fogva lévő titkos akaratát közölte velünk, tudatta velünk, amelyet az ő jó kedvében gondolt ki, amelyet előre elhatározott magában, 10. vers, az idők teljességének rendjére nézve, gyere velem, hogy Krisztusban mindeneket egybeszerkeszt. Mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Úgyhogy ez Isten öröktől fogva elrejtett titkos akarat, hogy Krisztus főségében, az Úr Jézus Krisztus főségében ő össze fog szerkeszteni, egybe fog szerkeszteni mindeneket, származástól függetlenül, háttértől függetlenül, kultúrától függetlenül, korszaktól függetlenül, szokásoktól függetlenül, hogy Isten egybe szerkeszt mindent a Krisztusban. És ez az, amit most végez az ő szelleme által, és ennek vagyunk most így a tanúi, és ennek vagyunk egyébként az eszközei is, meg úgy szintén megtapasztalói, ez az összeszerkesztés, vagy egybeszerkesztés a Krisztusban. És ez az egyház, ez a gyülekezet tulajdonképpen, ami történik, és ez az, amit a Grant is felolvasott Efézus 2-ből, hogy Isten békességet hozott olyan emberek közt, akik borzalmasan másak. Borzalmasan különböznek egymástól. Nagyon más, egy nagy csomó beidegződésük, szokásuk, természet szerint egymásnak az ellenségei lennének, és Jézus Krisztus békességet hirdetett, és elvette a választófalat, és az ő vérében megbékélést hozott. És mikor Krisztus vérének az erejéről beszélünk, és a megbékélés erejéről, akkor ez értjük Istennel, az Atyával, örök békességre jutottunk, de ez a megbékélés az igaz köztünk, testvér és testvér közt, hogy békességet hozott és megbékített bennünket egymással, és elvette ezt a választófalat. És tulajdonképpen az efézusi levélnek így tulajdonképpen a mondani való, és nem akarok túl sem bibliaiskolásan hatni, meg nem is akarok belemenni mélyebben, hogy most erről hosszabban tanítsak, mert valószínűleg nem lennék rá képes, meg nem is ennek van most itt a helye, csak szeretném azt mondani nektek, hogy az új szövetségben mind az efézusi levélnek, de mind a filippi levélnek, mind a római levélnek nagyon sokszor így az egység a fő témája. És az, hogy Isten arra tanítson bennünket, hogy egy helyi gyülekezetben miként tudunk így az egységben, ami megvan, növekedni, belenőni. És gyertek velem, csak szeretnék egy picit így a római levélből beszélni, de ilyen nagy léptekben, jó? És ígérem, hogy nem lesz hosszú, de gyere velem, hogy könnyebb legyen felvenned a fordulatszámot. Mert a római levél nek tulajdonképpen ez egy 16 fejezet, és van ez a gondolat, hogy hát a római levélnek az volt a célja, hogy Pál apostol leírja így a teológiáját, leírja így azt a megigazul, az elveszettséget, a teljes romlottságot, a megigazulást, a megszentelődést, hogy ezt így kibontsa. És a helyzet az, hogy valószínű, hogy nem ez volt a fő célja Pál apostolnak, hanem mondom, hogy mi lehetett. És ez nyilván manapság több teológus beszél erről. Arról volt szó, hogy a gyülekezetben sok volt a feszültség. Testvérek megvetették egymást, nem nagyon tudták elfogadni. Nagyok voltak a kulturális különbségek. Valaki a Fideszre szavazott, valaki nem. Jó? Valaki oltakozott, valaki elmenekült mindenfajta ilyen dologtól. Valaki tegnap ott volt a tűzijátékon, és valaki azt mondta, hogy ő erre a tűzijátékra ki sem megy, ha fenét eszik, akkor sem. Oké? És persze ennél még nagyobbak voltak, hogy a zsidókból lett hívők, a messiás hívők, őknek megvolt, hogy melyik napot tartják különlegesnek. Ők megvolt, hogy milyen ételt fognak enni. Megvolt, hogy mi az ő életritmusuk. A pogányból lett hívők pedig azt mondták, hogy nekem ehhez semmi közöm. Én úgy élem az életemet, ahogy én akarom. És az egyik fél nyomta a másikra a meggyőződését, nyomta a másikra, hogy mit kéne csinálni, mit kéne hinni, hogy kellene élni, a másik fél pedig az előző félre nyomta, és aztán képzeljétek el, hogy a végén könnyen lehet, hogy az történt, hogy mivel házi gyülekezetek voltak, kialakultak zsidó, messiás hívő házi gyülekezetek, pogány házi gyülekezetek, és fent állt egy ilyen komoly feszültség. És Pál apostol azt mondja, hogy fiúk, figyeljetek, hagy mondjam el nektek, tudjátok, hogy mi a megoldás erre? Az evangélium. Hagy mondjam el nektek a dicsőséges evangéliumot. És erről szól a római levél. Hagy adjak egy olyan alapot számotokra, amely jóval nagyobb alap a kulturális alapnál, a politikai alapodnál, jóval nagyobb a gazdasági alapodnál, jóval nagyobb alap, hogy te hogy szereted csinálni a dolgokat, amely Isten hatalmas, gigantikus alapja számunkra. És így kezdi a római levelet nagy ugrásokba. Az első három fejezet arról szól, hogy tök mindegy, hogy zsidó, tök mindegy, hogy pogány, teljesen mindegy, hogy honnan jövünk, teljes mértékben mindannyiunk számára abszolút igaz, Róma 3.23, hogy mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megvan? Mindannyian. Tudjátok mit? Ugyanazon az alapon álltok. Bűnösök vagytok, és szűkölködtök, hiával vagytok az Isten dicsőségének, és menthetetlenül elveszettek vagytok. Emberi értelemben értem a menthetetlenséget. Teljes mértékben, és ebből ti soha nem tudtok magatoktól kikecmeregni. 24. vers, pedig Róma 3-ban, és hogyha még mutatod is nekem, megvan. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát mindannyian elveszettek voltunk, mindannyian vétkeztünk, és hiába vagyunk az Isten dicsőségevel, de most a Krisztus Jézusban való hit által mindannyian ingyen igazultunk meg az ő kegyelméből. Hogy ez az új alap, hogy mindannyian az Atya a Krisztusra nézve, a Krisztus keresztáldozata révén mindannyiunkat befogadott, elfogadott, igazzá nyilvánított ki, igazzá tett, szentté tett, teljes mértékben elfogadottá tett, és ez igaz a legerősebb tagra, a leggyengébb tagra, a legzsidóbb tagra, a legpogányabb tagra, mindenkire igaz, hogy Isten egy ilyen hatalmas alapot adott nekünk az ő tervében, az ő kegyelmében, a Krisztusban. És aztán az 5-től a 8. fejezetig pedig a megszentelődésről van szó. És ott azt fejti ki, azt hozza ki, hogy a megszentelődésünk, ugye Róma 7 alapján nem a törvény cselekedeteiből van, hanem a 8. fejezetben a szellem munkája révén, a szellemben járás révén. Magyarul mindegy, hogy honnan származol, mindegy, hogy mi a háttered, mindegy, hogy mi a politikai hovatartozásod, mindegy, hogy gondolkodsz, egyféleképpen teremheted az Istennek a gyümölcseit, és ez a szellemben való járás nélkül. És ez igaz azokra is, akik ismerik a törvényt, és jól ismerik a törvényt, és igaz azokra, akiknek fogalmuk sincs a törvényről, de a Krisztus szelleme bennük van, és hogyha ők a Krisztus szelleme szerint járnak, akkor a Krisztus gyümölcseit fogják teremni. Hogy nincsen különbség. Oké? És aztán csak nagyon zárójelesen 9-10-11. Fejezetben pedig arról beszél, hogy kijött ez a feszültség, és a pogány jogból lett keresztények, azt mondták, hogy hát, sajnáljuk, Izrael pápá, Isten a pogányokat választotta, és mi jobbak vagyunk nálatok. Mi felettetek vagyunk. Isten elvetette Izraelt. És itt Pál apostolnak lehetősége van elmondani Isten szuverén választását és Istennek az útjait, hogy Isten nem vetette el Izraelt végképp, velem vagytok még, hanem most Izrael parkolópályára helyezte, azért, hogy a pogányokat irgalom által, könyörületesség által behozhassa, hogy utána könyörületesség által majd behozza az Izraelt is. Lehet, hogy csak nézzük meg a 30-32. Versben, 11-30-tól. Nézzétek? Mert ahogyan, és utána rátérek egy praktikus versre, jó? Mert ahogyan, már Róma 11-30, mert ahogyan ti egykor, pogányok, engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek a zsidók engedetlensége következtében, Izrael engedetlensége következtében, úgy ők is most engedetlenné lettek, Izrael, hogy nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Tehát Pál apostol csodálatosan kifejti az Istennek az elképzelhetetlen, az ő útjai kinyomozhatatlanok számunkra, az ő bölcsességének a mélységét, hogy a világtörténelemben hogy rendezte az, hogy végül is mindenki engedetlenség alá lett rekeszve, hogy mindeneken könyörülhessen, most a mindeneken értve a Krisztusban bízó zsidó vagy pogányon, és Izraelen a végén, aki üdvözül, könyörülhessen. Oké, tehát velem vagytok, hogy ez arról szól, hogy Isten ugyan arra az alapra helyezett mindenkit, úgyhogy bögd meg a melletted lévőt, és mondd azt, hogy ugyanazon az alapon állunk. Jó? Jó, ugyanazon az alapon vagyunk. Egy alapon. Oké? Okay? Ugyanazon. Senki nincs feljebb, senki nincs lejjebb, senki nem nagyszerűbb, hanem ez az az óriási alap, ez az az óriási fundamentum, És Róma 12, gyertek csak nézzünk meg még innen egy-egy verset, hogy picit most így apró pénzre váltsuk, mert nem hiába fáradozott Pál apostol idáig a 12. fejezetig, nem azért fáradozott legelső sorban, hogy okosabbak legyünk, nem, hanem azért fáradozott, hogy megmutassa, mi az Istennek a tanácsvégzése, a terve, mit végező ebben az időben, és hogy mit jelent ez számunkra, így testvérek számára egy helyi gyülekezetben. Oké, mert nekünk kell egymást elviselnünk, jó? Tehát a helyi gyülekezet az csodálatos, fiúk, lányok, csodálatos. Tényleg az Isten. Az olyan, mint a házasság. Már úgy értem, tehát nem azt mondom, hogy pontosan ugyanolyan, de hogy az elképzelés ugyanaz, hogy valami, ami elég fájdalmas tud lenni ahhoz, hogy ezen keresztül Isten egy olyan munkát tudjon bennünk végezni, amely pedig végtelenül dicsőséges. És a helyi gyülekezet, mikor hosszú távon vagyunk együtt, hosszú távon vagyunk együtt, ez dicsőséges tud lenni, de a szellem nélkül, az alázat nélkül, a Krisztus vérének az alkalmazása nélkül, a szellem betöltése nélkül, a kegyelem nélkül viszont piszkos, fájdalmas tud lenni. Tehát, hogy szükségünk van valamilyen fajta olajozottságra, kenetre, valamilyen fajta isteni gondoskodásra a helyi gyülekezetben, és erről beszélt eddig az írás. És most Róma 12.3-tól, csak gyertek velem, egy-egy verset érintsünk, és gyertek velem, és harmadik vers, Róma 12. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, és megvan, hogy honnan jövünk, hogy milyen ez a megosztottság, hogy most én a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint, hogy nincs versengés, hogy ne versengjetek, hogy ne gondolj többet magadról, hogy ne gondold, hogy te több vagy. A görög az a hiperfroneo, tehát igazából többet gondolni magunkról, hogy nem, ugyanarra a helyre lettünk helyezve, a kegyelem által ugyanarra az egyenletes talajra lettünk helyezve, és olyan könnyű elveszíteni ezt az egyszerű alázatot, mert megismerjük egymást, mert látjuk egymásnak a hiányosságait, ismét ez hasonló a házassághoz, és az embernek a szívében egy csomó minden fel tud nőni, hogy én mit szeretném, hogy a másik milyen legyen inkább, és ő miért nem tud olyan lenni, és ő miért volt velem ilyen. És a hetek, hónapok, évek során ezeket melengedheti az ember, és szörnyű dolgok tudnak felnőni az embernek a szívébe, ami elidegeníti a testvérétől, pedig ugyanabban vagyunk benne, ugyanabban a hajóban. Ugyanabba a bárkába mondhatni. Így van, ugyanabba a bárkába, megmentettek bárkájába. És senki ne gondolkozzon magáról, gondoljon többet magáról. Negyedik vers, majd még erről nézzünk egy-egy verset. Négy vers, mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. És itt hozza erről, hogy ne gondolj többet magadról, hozza a testet. És beszél arról a más helyeken is, arról a hihetetlen harmonikus összeillesztésről, egybeszerkesztésről, ami egy testben zajlik is, és hogy a testnek a tagjai nem gondolnak az egyik, nem gondolja, hogy feljebb van, mint a másik. Így van? Tehát a vesém nem gondolja, hogy ő jobb, mint a májam, és a májam nem gondolja, hogy jobb, mint a kezem. Arról beszél, amikor a testről beszél, kicsit később, hogy nincsen meghasonlás a testben. A tagok nem versenyeznek egymással, sőt, ők itt azt mondja, hogy egymásnak tagjai vagyunk. Egymásnak tagjai vagyunk. És csak így gondold végig, hogy milyen erőteljes kijelentés ez, hogy te a melletted lévőnek, a mögötted lévőnek, és persze nem így akarunk gondolkodni gyülekezet, hogy mellettem, mögöttem, mert nem ez a gyülekezet most, hogy itt vagyunk egy istentiszteleten, hanem mi egy élő közösség vagyunk, és az egymásnak a tagjai vagyunk, és Efézus 4 beszél arról, hogy a tagok össze vannak illesztve, és hogy egymás segítő kapcsok által. Amikor a tagok kapcsolódnak, akkor ezek a kapcsolódások, ezek egymást szolgálják, egymást segítik. És itt szolgálatról van szó. Hogy figyeljetek, ez egy óriási nagy szabadság. Ez egy óriási szabadság, amit csak is az Istennek a tiszta kegyelme, csak is a bevégzett munka valósága, csak is a Krisztusban való valós identitásomról való kijelentés következtében szabadulok fel arra a szabadságra, hogy tudod mit? Én lehetek az utolsó. Sőt, nem csak lehetek, hanem a szívemnek a nagy öröme az, ha Isten rajtam keresztül szolgálhat bármilyen módon a másik felé. És aztán persze Isten megadja a lehetőséget, és megadja a kihívásokat is ebben, de hogy ez egy mérhetetlen nagy szabadság. Tehát, és csak hagyj bátorítsalak téged, meg benneteket, meg magamat, magunkat arra, hogy így merítsünk ebből, fedezzük ezt fel, élvezzük ezt, hogy azt a szabadságot, hogy nem kell, hogy önmagunkért éljünk, hogy kedvezhetünk a másiknak. Vagy Filippi 2:4 azt mondja, hogy ki ne ki ideig jutottam. Ki ne Filippi 2-ben azt mondja, hogy 2:3-ban mondja, hogy semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből. Hogy a Krisztusban meglettünk szabadítva, hogy ez nyilván a hústest, ez a hústestnek a cselekvési terve, de te neked, nekem nem kell ebben élnünk, mert a Krisztus által felettünk szabadulva, mert benne vagyunk erre, és ő bennünk van, és benne gyökerezhetünk, hanem hogy alázatosan egymást különbnek tarthatjuk magunknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hogy másikat különbnek tartom. Tudod, különbnek tartom. És nem azért, mert ő jobban tud énekelni, közben rondán énekel. Így van, tehát nem ilyen emberileg kitalált okok miatt, hogy mert olyan nagyszerű vagy. Tudod, tehát nem így, hanem amiatt az új teremtés valósága miatt, a szellemi valóság miatt, amiatt, amit a Krisztus tehát járhatok úgy, kelhetek úgy, felszabadulhatok arra, és ez a megszentelődés. Tehát ez az Istennek a célja, hogy felszabadulhatok arra, hogy valóban különbnek tartom a másikat, és hogy a másik, és hogy egymásnak a tagja vagyunk, és hogy én szolga lehetek. És persze, ja, és ez egy fantasztikus, fantasztikus valóság. Oké, csak még egy-egy vers, és aztán befejezzük. Nézzük meg a 10. verset. 12:10, Róma 12:10, és megnézheted ezeket otthon. Ugyanerről, ugyanez a háttere erről beszél, 10. versben azt mondja, hogy a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek legyetek. Ja, hogy figyeljetek, ez egy olyan luxus, amit megengedhetünk. Amit megengedhetsz. Szeretem én ezt a filantrópusokhoz, valaki? Kell, hogy első sorokban magyar tanárok üljenek, jó? Hasonlítani. Amikor tudod, valakinek annyi pénze van, most nem tudom, egy Bill Gates, egy Zuckerberg, okay, fáradt vagyok, látjátok, jó, filantrópusok, akik tudod, most az, hogy neki kevesebb lesz 5 millió dollárral, az meg se érzi, És Isten elhívott arra, hogy gyöngédek legyünk egymás, hogy figyelmesek legyünk. És hogy mondjam ezt, hogy olykor annyira rá vagyunk állva, hogy csak mondjuk a dolgokat, és azt gondoljuk, hogy azáltal, hogy mondjuk a másiknak a dolgokat, az lesz, az segíteni fog neki, de Isten tanít bennünket a meghallgatásról, és hogy olykor csak jó meghallgatni egymást. Jó az, hogy két fület adott Isten, így van egy szájat, és így gyöngédek lehetünk, figyelmesek, hogy belehelyezkedhetünk. Úgy értem, ő az én testvérem, akinek a tagja vagyok, és nincs nagyszerűbb az Isten szeretetének gyakorlására, mint a helyi gyülekezet, kivéve a házasság, jó? Tehát kivéve a házasság. A házasság az még inkább erre hív. De hogy ugyanazokról a dinamikákról szól, hogy egymás iránt gyöngédek legyünk. És aztán azt mondja, hogy nézd csak, ugyanaz 10. vers, a tisztelet adásban egymást megelőzők. Valamelyik fordítás azt mondja, hogy versengők, tisztelet adásban versengők, hogy versengünk abban, hogy ki tud többet, ki tudja a másikat megelőzni így a tisztelet adásban. És figyeljetek, én nagy híve vagyok a tiszteletnek. Nagy híve. Ennek komoly okai vannak, nyilván amiért ezt Isten mondja, igei okai, teológiai okai, szellemi okai. Egyszerűen a másik teremtettségétől és újonnan teremtettségétől fogva méltó a tiszteletemre, és lehet, hogy máshogy látjuk a dolgokat, lehet, hogy bizonyos dolgokban nem is ugyanúgy gondolkodunk, és itt válik valóság, itt válik olyan, mint egy házasság, lehet, hogy másként gondolkodunk erről, de én tisztelni akarlak téged, én szeretnélek tisztelni téged, én meg akarlak téged előzni, és hogyha te nem tisztelsz engem, én akkor is csak szeretnélek tisztelni téged, mert ez az Úr Jézus Krisztus pont, mert ez a Szent Szellem, mert ez Istennek a természete, és tudjátok, amikor egy gyülekezetben ez épül, és kicsúcsosodik, vagy kiemelkedik, az a gyülekezet egy vonzó gyülekezetté formálódik, olyan, mint egy légypapír. Egyszerűen csak vonja, most mindegy, a kép lehet, hogy nem tökéletes, de hogy von, olyan, mint a méz, vagy mivel mézes vízzel fognak legyet? Na mindegy, nem egy, tehát hogy vonja, vonza, mert van a tiszteletnek a kultúrája. És lehet, hogy valaki azt mondja, oké, de ezzel már megégettem magam, és ez már volt már rossz tapasztalatom. Nekem a fő kérdésem saját magammal kapcsolatosan ebbe, mert szerintem mindannyiunknak dilemma ez bizonyos pontokon, saját magammal, hogy milyen az Úr Jézus Krisztus, mi az ő természete, milyen a Szent Szellem, mi az ő természete. Úgyhogy tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Na még egy-egy vers, jó, és befejezzük. 12:16. Ugyanez? Azt mondja, hogy egymással egyetértésben éljetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek. Hogy egyetértésben éljünk. És itt nem hiszem, hogy arról van szó, hogy mindenben egyet kell értenünk, értitek? Nem, hanem de hogy így egy elmével tudunk lenni így az Úrnak a dolgai felől. A felől, hogy mit tett Isten, kicsoda Krisztus, így a szellem egységében. És ne kevékedjetek, az alázatosokhoz szabjátok magatokat. És tudjátok, ez a szó, hogy alázatos, hogy szerintem ez a mai kultúrában is egy pejoratív szó egyébként. Tehát, hogy emlékszem, gimnazista voltam, és már megtértem, és osztályfőnöki órán, vagy angol órán, mert nem tudom, volt erről szó, hogy milyen szeretnél lenni, és hát hívő voltam, és azt írt, azt szerintem angol órán volt, vagy az, hogy én szeretnék alázatos lenni. És tudod, úgy hogy micsoda, mi szeretnél te lenni? Hogy mi szeretnél te lenni? Hogy alázatos szeretnél lenni? Ez nem egy jó dolog alázatosnak lenni, akkor téged el fognak taposni, ki fognak semmizni, azt te a rövidebbet fogod húzni, te itt nem fogsz tudni megélni az, hogy alázatos szeretnél lenni. És most nyilván a tanításnak nem az a cél, hogy most ez kifejtse, hanem az, hogy képzeljétek el, hogy ebben a görög kultúrában, ahol ez íródott, ebben is egy pejoratív volt ez a szó. Tehát nem volt pozitív töltetű. De hogy ez lett a keresztényeknek a nagy szava. Tehát a Krisztus miatt, mivel ő a szolgák szolgája, ő alázatos volt, tehát ez lett, tudod, az erény, tulajdonság, jellem tulajdonság, ami a Krisztus miatt így egy vágyott jellem tulajdonság, hogy így az alázatos. Alázatos Isten előtt, alázatos mások előtt. És aztán befejezésként, csak még 14. fejezetből olvasunk egy-egy verset, rövid, nem kommentálom hosszan, jó? 14. fejezet. Azt mondja, hogy a hitben erőtlent fogadjátok be, anélkül, hogy vélekedéseit ítélgetnétek. Ja, hogy fogadjátok be. És képzeljétek el ebbe a fejezetbe, az egyik kulcs szó az, hogy fogadjátok be. Fogad be. Hát olyan hülyeségeket mond. Fogad be. Fogad be. Nem arról beszélek, hogy az írás nem beszél kiavításról, vagy intésről, vagy feddésről. Most nem akarom kiegyensúlyozni, de hogy azt mondja, fogadjuk be egymást. Nem ítélgetvén a hitben erőtlennek a vélekedéseit. Azt mondja, van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtelen pedig zöldségfélét eszik. És nézd meg, mit mond a harmadik vers, aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Mert Isten befogadta őt. Látjuk, hogy az evangélium az alap, hogy az Isten befogadta a testvéremet. Az Isten befogadta a testvéremet. Jobbot felől, balot felől, előtted, mögötted, befogadta a testvéredet, és most azt mondja, hogy fogad be a testvéredet, csak úgy, ahogy Isten befogadta. Mert ez az evangélium, mert negyedik vers, ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel. Tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Fú, figyeljetek, ez egy másik óriási nagy szabadság. Megértenem, hogy te nem az én szolgám vagy, hanem az Úrnak a szolgája vagy, és egymást megérteni, hogy Isten előtt éled az életed, és hozod meg a döntéseidet, és tisztelni egymást abban a hívőpapságban, amit Isten adott. Az egyik ötödik versnapot különnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Ó, Pál apostol, miért nem mondod el, hogy melyik a jobb? Mert tudjuk, hogy Pál apostol megérti, hogy nem kell különnek tartani bizonyos napokat. Így van? És megérti azt is, hogy a húsevés is rendben van, és a sertés húsevés is rendben van. Pál, miért nem teszel itt igazságot? Értitek? Tehát, hogy nem tesz igazságot. Mert egy nagyobb elvet akar nekünk megmutatni. Azt, hogy különbözőek vagyunk, különböző hátterekből, különbözőképpen csináljuk a dolgokat, mert különböző hátterekből vagyunk, és emiatt sok feszültség keletkezik, de nekünk azt kell megértenünk, hogy a Krisztus befogadta a testvéremet, és én is befogadom őt, mert ő nem az én szolgám. Úgyhogy legyen mindenki a maga értelme felől meggyőződve, aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Biztos, hogy jó lenne ezeket mélyebben kifejteni, most csak érintjük, mert ezek felszabadító, hatalmas igazságok. Úgyhogy nézzük meg 15-16-ot, és ez az utolsó vers. De lehet, hogy nem 15-16, hanem 15. Tizenöt-öttől hétig, jó? Nézd meg, az álhatatosság és vigasztalás Istene pedig adja nektek, hogy teljes egyetértés legyen közöttetek Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak az atyát. Tudjátok, nincs csodálatosabb dolog, mint egy szívvel és egy szájjal dicsérni Istent. És tudom, hogy ez egy valóság, nem csak ahogy itt vagyunk, így vasárnaponként, és amikor éneklek, és a szívemmel dicsőítem az Istent, és ránézhetek a mellettem lévőre, és megértem, hogy ő is a szívével dicsőíti Istent, és hogy egy szívvel dicsőítjük Istent, és lehet, hogy vannak különbözőségek, de igazából ugyanaz azért a névért dobban a szívünk. Ugyanabba a Jézus Krisztusba vagyunk szerelmesek. Ugyanaz az Úr Jézus Krisztus a mi életünknek az értelme és lényege és életünk. Ő a mi életünk. És egy szívvel és egy szívvel dicsérjük, szájjal dicsőítsétek Istent, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát, 7. vers. Azért, konklúzió, azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Úgyhogy testvérek, egy ámulatos valóság így a Krisztus teste, a helyi gyülekezet, egy fantasztikus gyakorló terep, hogy gyakoroljuk a Krisztust, hogy még inkább értsem az evangéliumot, hogy még inkább értsem a kegyelmet, és csak úgy, csak hogy még egyszer a házasságra utaljak, hogy sokszor így a házasság és a különbözőségeken keresztül rajzolódik ki számomra Istennek a mélyebb kegyelme. Ezen keresztül tudom magamat is jobban elfogadni, ahogy látom a másiknak a másságát, és az őt is elfogadni. És figyeljetek, ezt Isten csodálatosan összerakta, úgyhogy hála Istennek neki, és hála Istennek azért, hogy van helyi gyülekezetünk, hogy Isten ide helyezett, ide ültetett, plántált bennünket. Hála Istennek, hogy fel is szerel bennünket, hogy hogyan forgolódjunk a helyi gyülekezetben. Tudod, szeretném, ha tudnád, hogy hogyan forgolódj a helyi gyülekezetben, írja Pál Timóteusnak. Ja, és hál' Istennek megérhetjük, hogy mi Isten szív dobbanása, hogy egybeszerkesz mindenket a Krisztusba, és mi ennek a csodálatos részei vagyunk. Úgyhogy fogjuk ezt, és aztán váltsuk így apró pénzre, és a Szent Szellem lehetőséget fog erre adni, és csak tarts fenn az antennáidat, lesznek lehetőség, hogy apró pénzre váltsuk ezeket, és ezáltal is tanuljuk a Krisztust, a kegyelmet, az ő természetét, és a Szellemnek a valóságát és egységét. Amen. 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 Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Atyánk, így nagyon-nagyon szépen köszönjük így a te igédet, és köszönöm azt, hogy a te igéd, a te beszéded jóval nagyobb történetbe helyez be bennünket, mint a mi kis életünk részletkérdéseinek a története. Köszönöm, hogy te így felviszel bennünket, Uram, a te igéd és a szellemed által olyan magaslatokba, ahol így jobban belepillantunk így a te nagy tervedbe. És köszönöm azt is, hogy része vagyunk ennek. Atyám, köszönöm azt is, hogy így helyi gyülekezetként bizony megtartottál bennünket, és áldást, áldunk téged ezért. És köszönöm azt, hogy bizony te jó gyümölcsöket munkálsz köztünk, és tanítasz bennünket, és hálás vagyok azért, hogy még olyan sok mindent akarsz nekünk tanítani, mutatni, hogy a te terved nem, hogy vége van, hanem igazából újabb kezdetek vannak ebbe. És Uram, köszönöm azt, hogy mindez a te kezedben van, és hogy te vagy az, aki egybeszerkezted a te népedet, és köszönöm azt a szabadságot is, Uram, ami te benned van, arra vonatkozóan, hogy a kegyelem miatt valóban formálódhatunk szolgákká. Igen. Csak így írd be a szívünkbe ezeket az igazságokat, és hagyd tudjunk akár csak így ma este, meg a hét során visszamenni, és akár elolvasni a római levelet, és elámulni a te terved nagyságán. És köszönjük, hogy része lehetünk ennek, Jézus nevében. Amen.